Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Reinhard Attila, portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, öreget, köszöntelek és a hallgatókat is.
A tegnapi 2,5%-os emelkedés után hogy nyitott ma a tőzsde?
Ma további, igaz csak csekély mértékű emelkedés látszik egyelőre, a nyitást követő 6 perc alapján. 0,2%-os pluszban jár jelenleg a Bux Index, de ez már egyelőre elég volt ahhoz, hogy a 45 000 pontos kerek szint fölé emelkedjen a barométer. És ezt leginkább az OTP Bank árfolyama annak emelkedése hajtja, hiszen ott most további 0,4%-os plusz látok. 13.650 forinton született az utolsó kötés. A Richternél szerény az emelkedés egyelőre 0,1%, így 8.990 forinton született az utolsó kötés. A MOL-nál most már 0,3%-os plusz látok 2.298 forintra, és egyelőre a Magyar Telekom 0,4%-os mínuszban jár 406,5 forinton.
A tegnapi GDP adatoknak tudható be az optimista hangulat?
Én azt gondolom, hogy részben az is segíthette, hiszen a befektetők egyfajta bizonyosságot kaphattak arról, hogy azért az alapfolyamatai a magyar gazdaságnak lényegesen kedvezőbbek annál, mint amelyet akár az őszi-téli korlátozások alapján gondolni lehetett. Láthatóan kisebb volt ezeknek a lezárásoknak a gazdasági hatása negatív értelemben, mint a tavaszi hullám során, illetve mint amit az elemzői kar becsülni tudott. Tehát ez összességében lényegesen javította az idei évi növekedéssel kapcsolatos kilátásokat. Ez is szerepet játszhatott természetesen abban, hogy jelentős emelkedés volt a tőzsdén tegnap, illetve összességében az is, hogy egyébként az európai, az amerikai részvénykártya befektetői hangulat szintén optimista.
Mire számítotok ma? Milyen piacmozgató hírre?
Ma a naptárunk szerint csak másodlagos fontosságú makroadatok szerepelnek. Talán a délutáni órákból a 14:30-as amerikai kiskereskedelmi adatot emelem ki, illetve az este 8-as amerikai Fed jegyzőkönyvet, a kamatdöntésnek a jegyzőkönyvét. Ezek lehetnek olyan információk, amelyek megmozgathatják azért a befektetői hangulatot.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint már most a reggeli kereskedés során egyelőre csak egy minimális gyengülés látszik, de ez is inkább hajnali órákban alakult ki, mint most reggel. Összességében az euróval szemben 359-40 környékén látom a jegyzéseket. Az utóbbi napok során számos alkalommal ebből a zónából kezdett el erősödni a forint. Most meglátjuk, hogy ez most is így történik-e, vagy esetleg egy további gyengülés lesz, és akkor a 360 feletti tartományban emelkedik a kurzus. Egyébként összességében, hogyha a trendet nézzük, a forintnak a gyengülési trendje még továbbra is kitart. Ez összességében tehát egyelőre a felé mutat, hogy inkább az euróforint észak felé veheti az irányt. A dollárforint jegyzéseknél most a reggeli kereskedésben 297,60-nál látom a jegyzéseket. Itt tegnap óta egy határozottabb dollár erősödés kezd kivontakozni a több devizákkal szemben, így az euróval szemben is. Ez hajtja a 300 közeli szintek felé a dollárforint jegyzéseket.
Köszönöm, Reinhard Attilát, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Európai Parlament képviselői szerint biztonsági aggályok miatt fel kell függeszteni a Fehéroroszországban tavaly ősszel átadott Asztroveci atomerőmű márciusi kereskedelmi átadását. Az üzemről, illetve az EP állásfoglalásáról Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára beszélt az Inforádió Energia Világ című műsorában.
A Fehéroroszú atomerőmű Fehéroroszország első atomerőműve, ez egy kétblokkos építkezés, két darab VVR 1200-as blokknak az építéséről szól ez a projekt. Ugye az egyik az már tulajdonképpen üzembejezésre került, a másik még építés alatt van, és ez a két blokk ez nagyon hasonlatos a Paks 2 tervezett blokkokhoz, de tulajdonképpen ettől függetlenül is érdekes az, ami itt ebben az ügyben zajlik, mert hát szokás szerint politikai, szakmai és egyéb szempontok egyszerre keverednek össze ebben a történetben.
Mi miatt fogalmazták meg az Európai Parlament képviselői az aggodalmukat? Mert ugye ezen a telephelyen, ebben az erőműben elvégezték az EU stressztesztjét, ami nem lett volna kötelező.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos, amit a legvégén hozzátett ehhez a kérdőmondathoz. Én azt gondolom, hogy most az, ami az Európai Parlamentben történik ebben az ügyben, az teljesen tisztán politikai szándékú. Nem látom azt, hogy milyen szakmai szempontok mozgathatnák. Tekintettel arra, hogy ahogy én tudom, az Európai Bizottságnak ez a mostani munkája, ez még nem fejeződött be. Tehát nem zárult le a felülvizsgálat, és ennek következtében a zárójelentés kiadása előtt megfogalmazni egy politikai nyilatkozatot, az legalábbis furcsa. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez az ügy ez elég régóta húzódik, és vélhetően még hosszú ideig a sajtóban fog szerepelni, mert hogy elég összetett. Tehát ugye arról van szó, hogy Fehéroroszország létesíti ezt a két blokkot, amivel vélhetően befolyása lesz majd a balti régiónak a villamosenergia piacára, ami nyilván mondjuk a balti országoknak nem annyira áll az érdekében. Ráadásul Litvánia korábban szeretett volna egy atomerőművet létesíteni. Ugye Litvániában működött atomerőmű, Csernobili típusú reaktor volt 2, de aztán az Európai Uniós csatlakozásukhoz kötődően ezeket az erőműveket leállították, ezt követően szeretett volna Litvánia új atomerőművet építeni. Az a projekt azonban Fukushima után megfeneklett, és keresik az útját, módját annak, hogy hogyan tudnának ebből a jelenlegi helyzetből kijönni. Nyilván ezt nem annyira segíti elő, hogy a Fehéroroszországban üzembe lépnek ezek az új blokkok, tehát szerintem van egy ilyen energiapolitikai és régiós kereskedelmi vita is ennek az ügynek a hátterében. Ráadásul a Fehéroroszok, ahogy én tudom, annak idején nem teljes körűen vonták be a környékbeli országoknak a közvéleményét, és ezért aztán érhette kritika a ház elejét, amit nyilván a projekt ellenzői meg is lovagoltak az elmúlt időszakban. És az utolsó szempont, amit említenék, ami komplikálja ezt az ügyet, hogy amikor a fehéroroszok, ahogy említette, önszántukból elvállalták azt, hogy alávetik magukat az Európai Unió stressztesztjének, akkor ebből a vizsgálatból az derült ki, hogy nem feltétlenül konzervatívan választották meg a földrengés veszélyességgel kapcsolatos fő paramétert. A hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el valószínűleg a tervezők, de mégis a későbbi részletesebb vizsgálat egy nagyobb földrengés veszélyeztetettségi értéket adott meg, mint amit a terveknél eredetileg figyelembe vettek, és ez aztán a stressztesz jelentésben elég sok kritikára adott okot, és én azt gondolom, hogy még mindig ennek a terhét hordozzák, mert egy csomó munkát elvégeztek, de ennek a munkának a ledokumentálása és precíz befejezése szükséges lesz ahhoz, hogy ezt a stressztesztet az Európai Bizottság részéről is megnyugtatóan lezártnak tekinthessék majd a jövőben.
Viszont a hírek szerint a NAU, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nem minden ajánlását vették figyelembe a fehéroroszk építők, illetve leendő üzemeltetők. Ez lenne tulajdonképpen, amit említett, vagy vannak más szempontok is?
Egy atomerőmű létesítésénél mindig a nemzeti szabályozást kell figyelembe venni. Ezek a hírek nem fejtik ki teljesen pontosan, hogy milyen NAU ajánlásra gondolnak. Nyilván a tervezőnek, meg az építőnek azokkal a szabályokkal kell megfeleltetnie a létesítményt, ami az adott országban van. Látnunk kell a végső jelentést ahhoz, hogy erről a kérdésről mélységében tudjunk majd véleményt mondani.
És egyébként, hogyha összességében foglaljuk össze a fehéroroszk atomerőmű leendő működését, jelenthet ez bármifajta veszélyt?
Én nem gondolom. Tehát ezek a blokkok tényleg nagyon robusztusra vannak megépítve, hogyha precízen zajlik az építésnek a befejezése és az üzembe helyezés, nyilván vannak olyan műszaki problémák, amelyeket az legelején ki kell, hogy küszöböljenek, de ezt követően ez a technológia tud stabilan jól működni. Szerintem nagyfokú nyitottságot és transzparenciát kell mutatnia mind a beruházónak, mind a működtetőnek ahhoz, hogy a jövőben ezek a kritikák, meg a turbulencia a két blokkal kapcsolatban elcsillapodjon. De fognak tudni ezek szerintem jól működni, hogyha jó üzemeltető szervezetet, megfelelően képzett személyzetet állítanak a blokkok élére.
A Szódi Attilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Martex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz a gazdaság újraindítási akcióterv újabb, több ezer milliárd forintos intézkedéseiről. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A pénzügyminiszter szerint a gazdaság újraindítási akcióterv eddigi lépéseit újabb intézkedések, több ezer milliárd forintos fejlesztések követik. Varga Mihály a magyar gazdaság tavalyi 5,1%-os visszaesését kommentálta a közösségi oldalára feltöltött videójában. Németh Zoltán összeállítása.
A pénzügyi tárca vezetője úgy látja, Magyarország eredményesen védekezett uniós összehasonlításban a járvány gazdasági hatásaival szemben. Az EU 27-ek 6,4%-ával szemben itthon 5,1%-kal esett vissza a gazdaság teljesítménye tavaly. Ezzel olyan államokat előztünk meg, mint Ausztria, Belgium, Franciaország, Olaszország vagy éppen Csehország. Ugyanakkor két visegrádi állam, Lengyelország és Szlovákia jóval kedvezőbb helyzetben van hozzánk képest. Magyarországon éppen ezért az államadósság is 25 éves negatív rekordot döntött meg.
Annak ellenére, hogy költségvetési akadálya a védekezésnek nem volt, és nem is lesz, az államadósság az uniós átlag alatt maradt, a hiány pedig uniós szinten. Magyarország egyensúlyi mutatói jóval kedvezőbbek, mint a 2008-as válság után, ezt a minap a két nagy hitelminősítő is elismerte. A gazdaság újraindítási akcióterv eddigi lépéseit, így például az 5%-os lakásáfát, az otthonfelújítási támogatást, a 25 év alattiak adómentességét és a kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt újabb intézkedések, több ezer milliárd forintos fejlesztések követik. Azzal számolunk, hogy a magyar gazdaság a második negyed évben visszaáll a növekedési pályára, és erőteljes kétszámjegyű bővülés mutat majd abban a negyed évben.
A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a munkahelyvédelmi támogatásoknak és az adócsökkentéseknek köszönhetően tavaly év végén 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon, ami megegyezik a járvány előtti szinttel. Tavaly a kormány 4000 milliárd forintot fordított a költségvetésből a fejlesztések támogatására.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A gazdaság gyors növekedésére számít a koronavírus járvány után a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta, a nyitás után gyors ütemben növekvő lakossági igények miatt várhatóan munkaerőhiány lép majd föl, ami régiónként és szakmánként eltérő mértékű lehet. Arról is beszélt, hogy a járvány ideje alatt már csak nem 35 ezer egyéni vállalkozó függesztette fel a tevékenységét.
Emlékeim szerint 35 ezer egyéni vállalkozó függesztette fel a tevékenységét, és teljesen a vállalkozó habitusán múlik. Életkorán a berendezésein, vagy hogy milyen modern az ő műhelye, most egy fodrász esetében, nyilván egy 60 éves fodrász sokkal jobban fél, mint egy 28 éves. Nyilván a távolságtartás miatt, hogyha nagyobb a műhelye, vagy a szalonja, akkor könnyebben tud túlélni, tehát nagyon nagy a szórás.
35 ezer egyéni vállalkozóról beszélt, van arról felmérésük, hogy az MKIK tagjai közül hány vállalkozás lehet a csőd szélén?
Mi ezt próbáljuk folyamatosan monitorozni, de igazából nem nagyon van rá jó technika, ugyanis a cégek azért rejtőzködnek ebben a kérdésben. És érthetően. Mindenesetre a világgazdaságban a tanulság az az, hogy általában egy ilyen válság után 2-3 évvel vagy 1-2 évvel szokott beindulni egy csődhullám, ahol a pénzügyi értelemben kiszállított cégeknek a tartalékai elfogynak és nem tudnak újra a kontemplálni.
Mire számítanak a nyitás után? Mekkora lesz a felfutás, illetve elérhette egy olyan csúcsot, akár a kereskedelem, akár a szolgáltatások, vagy az éttermek iránti kereslet, ami után megint csak lefelé megy, mert hogy felhalmozódott egyfajta igény?
Nekünk az a percepciónk, hogy a helyreállás az meglehetősen gyors lesz, ahogy az összeomlás is az volt. Ha visszagondolunk, március 10-én volt az utolsó nagy rendezvény a kamarában a gazdasági évnyitó a miniszterelnöknek a jelenlétével. Rá egy hétre tulajdonképpen már az egész ország zárva volt. Hihetetlen gyorsan zajlott a folyamat, és rengeteg pincér, szakács vesztette el az állását, vagy vendéglős vesztette el a befektetését, amit két héttel korábban nem is gondolt volna. Mi azt állítjuk, hogy nagy valószínűséggel ez a folyamat, amikor megfordul, hasonló sebességgel fog lezajlani, vagy végig szaladni a gazdaságon, hiszen ahogy el lehet menni a Balatonra, fél Budapest oda fog menni, abban a pillanatban kell pincér, kell szakács, kell étteremvezető, és meg fog jelenni egy munkaerőhiány. Ez a mi állításunk.
Kapacitások terén hogy állunk az építőiparban?
Hát határeset. Az a helyzet, hogy nagyon kevés az a mérnökállomány, aki a termelő beruházásokban részt tud venni, erre folyamatosan panaszkodnak a cégek, de szakmunkásból is kevés van. Még akkor is, hogyha az elmúlt két évben már sikerült elérnünk azt, hogy többen iratkoztak be szakgimnáziumba, mint gimnáziumba, tehát többen választják azt a fajta tanulást, aminek a végeredményeként szakmához is hozzájutnak, és kenyérkereseti lehetőség is nyílik előttük. Úgyhogy itt is nagyon változó régiónként és nagyon változó szakmánként a kereslet-kínálat viszonya.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Márciustól a kereskedelmi üzletekben is ki kell helyezni az új energiacímkéket. Erre azért van szükség, mert az egységes uniós szabályozás visszatért az A-tól G-ig terjedő energiaosztályokhoz a jelölési rendszer egyértelmű B-tételéért. Razgony Ádám összeállítása.
Az új energiahatékonysági címkéket a háztartási mosogatógépeknél, mosó- és mosószárítógépeknél, hűtőkészülékeknél, fényforrásoknál és elektronikus kijelzőknél, köztük a televízióknál és monitoroknál kell használni. A szabályozás a címkézés átláthatatlansága miatt módosult, a változások pedig a gyártói innovációkat is ösztönzik, mondta Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár.
Egyébként novembertől volt felkészülési idő, tehát lehet, hogy egyes fogyasztók tapasztalták is azt, hogy már a november után vásárolt termékek esetében a dobozban például találtak már egy új címkét, de még használható volt a régi is, de március 1-től 6 termékkör, meghatározott termékkör esetében már a kereskedelmi üzletekben az új energiacímkéket kell feltüntetni.
Az egységes uniós szabályozás visszatért az A-tól G-ig terjedő energiaosztályokhoz, a jelölési rendszer egyszerűbbé tételéért, tette hozzá a helyettes államtitkár.
Előfordulhat az, hogy a jelenlegi A++-os termék akár egy C vagy egy D osztályba fog kerülni, de ez nem azt jelenti, hogy kevésbé hatékony vagy rosszabb lett a termék, hanem azt jelenti, hogy a szabályozás szigorodott, ezért változott az energia osztály. És ami a címkén feltüntetésre kerül, a bizonyos termékkörök alapján, ugyanis nem minden termékkör lesz ugyanaz, az ugye egyrészt, ami alap, az a villamosenergia fogyasztás. Tehát így a fogyasztók összetudják hasonlítani a vásárlás során az éves villamosenergia felhasználást, és ez is lehet egy vételi döntés. De feltüntetésre kerül a vízfogyasztás, vagy a ruhatöltet mennyiség. De ugyanígy felkerül rá az zajkibocsátás, a képernyő átmérője, ugye az elektronikus kijelzőknél, ami jellemzően a TV monitorok, de például a hűtő űrtartalma is, és ami újdonság, hogy szerepel minden címkén egy QR kód, amit ugye mobiltelefonnal leolvasva a készülék adatlapjához juthatunk.
A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár szerint az új szabályok miatt különösen időszerű aktív fogyasztóvédelmi jelenlét is azt szolgálja, hogy a fogyasztók megfelelő információk birtokában választhassák ki az igényeiknek leginkább megfelelő környezetkímélő eszközöket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Reinhardt Attila, a portfólió munkatársa, szervusz!
Szervusz, jó reggelt, köszöntelek újra és a hallgatókat is!
Hogyan most a tőzsde, mi változott?
Egyelőre kitart a jó hangulat, 0,3%-os pluszban jár a Bux Index, így kissé a 45 ezer pontos kerekszint felett járunk, 80 ponttal nagyjából. A vezető papírok közül továbbra is a legnagyobb emelkedést az OTP banknál látom, 0,9%-os az ugrásnak a mértéke, 13.720 forintra drágult a bankpapír, és a forgalom is már figyelemre méltó, közelíti az 1 milliárd forintot. A Richternél egyelőre szerény csökkenés látszik most, 0,2%, 8.965 forintra, a MOL stagnál 2.290 forinton, a Magyar Telekom pedig minimális emelkedés mutat 408,5 forintra.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forintnál a reggeli kereskedésben továbbra sem látok említésre méltó elmozdulást. Az euróval szemben 359.30-nál látom a jegyzéseket, de gyakorlatilag ugyanott áldogál az árfolyam, ahonnan az utóbbi napok során számos alkalommal erősödés irányába tudott mozdulni, ennek most egyelőre még nem látjuk a jeleit. A dollárforint jegyzések pedig jelenleg 297 forint 40 fillérnél járnak a bankközi piacon.
Köszönöm, Mejhát Attilát, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smart Text megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.